Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma búcsúzkodunk nem is kevés csapattól, hanem nagyon-nagyon soktól, de mindenek előtt ígértem mára egy sorsolást, amit megint elhalasztunk egy adással. Elnézést kérek a tologatásért, nemes egyszerűséggel arról van szó, hogy még nem tudjuk pontosan, hogy mi a nyeremény, és szeretnénk bemondani adásba. Valószínűleg egy sapka lesz, de még ez se biztos. Amint ezt megtudjuk, rögtön csináljuk a sorsolást, nem kell már soká várni rá, kedves patronok. Addig is köszönjük türelmeteket és támogatásotokat. Nyilván nem fog elmaradni ebben a hónapban se a sorsolás, mint ahogy 2021-ben még egy hónapban sem maradt el. És a mai búcsúztatásokat pedig, hát elég egyértelműen a Boston Celtics-el kellene kezdenünk, ha már ott teljes mértékben felrobbant a newsroom, igaz Zoli?
Mindenképpen. Belehallgattam az Emergency podcastbe, a Ringer és Simmons Emergency podcastjébe. Nem tudtam sajnos az egészet végighallgatni, de azért adott egy kis muníciót. Nem is nagyon emlékszem arra, hogy kiesés után ennyire hirtelen robbant volna egy bomba, legalábbis egy ekkora klubnál, és biztos, hogy nem ennyire stabil arcokkal a középpontba, akik ugye hosszú évek óta ott voltak, és akikről nem azt mondom, hogy a legkevésbé tudtuk volna elképzelni, hogy így járhatnak, de legalábbis biztos, hogy ott lettek volna top 3-4-5, úgymond ilyen védett, idézőjelesen állatfajnak tartott NBA szereplő között. Ugye van nyilván a Popovics, ugye, aki a leginkább védett állatfaj a ligában, és akkor van még mellette pár, de én a Celtics vezetőséget úgy kompletten ide vettem volna az élmezőnybe, ez biztos.
Igen, igen. Na hát akkor gyorsan, hogy mi történt, ugye azt közölték, hogy Danny Ainge köszöni szépen, és inkább visszavonulna. Azt gondolom, hogy ez még talán nem lett volna önmagában akkora meglepetés.
Itt szerintem egészségügyi dolgok is állnak a háttérbe, hogyha ezt közben szúratom. Azt nem vagyok benne biztos, hogy kettő vagy egy, de egy infarktusa biztos, hogy volt Daninek.
Igen, 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 2 évvel ezelőtt. Viszont az, hogy ugye volt egy segéd GM-jük gyakorlatilag, Ferron, hogyha jól mondom a nevét, aki már évek óta azért mondogatta vissza a hívásokat, hogy majd ő átvegye a Boston Celtics-nél ezt a bizonyos pozíciót, amikor Danny Ainge leköszön. Hát mindenki arra számított igazából, amint a legelső hír kijött, vagy ez a Danny Ainge-el kapcsolatos spekulációs, ez már gyakorlatilag azért egy pár napja kering a médiában, hogy hát majd ő átvegye. Veszi. Úgy tűnik, hogy egy ilyen elnöki pozícióba felfele bukik Stevens is. És ez az elnöki pozíció, ez egy ilyen Pat Riley-s elnöki pozíció lesz, tehát nem kifejezetten GM lesz Stevens, de minden döntésért ő felel majd. Láttunk már ilyet korábban is, és még edzőtől is láttunk, sőt olyan is volt, hogyha jól emlékszem, aki egy személyben volt edző és elnök, az nagyon ritka, de Pat Riley szerintem megcsinálta ezt a bravúrt is. Nem emlékszem pontosan, hogy Stan Van Gundy meg Doc Rivers GM-ek voltak-e, vagy elnökök edzőségük mellett, de Brad Stevens nem lesz edző, hanem ő csak ez a bizonyos elnöki pozíció várományosa, illetve hát ezt fogja átvenni. Na most, ez azt jelenti tehát, hogy a Boston Celticsnél lesznek változások a vezetőségben, de lesznek változások a stábban is, mert új edzőt kell, hogy keressenek. És ez azért általános meglepetés volt mindenki számára. Brad Stevens az elmúlt 7 évet úgy töltötte, hogy szinte a megérkezése óta a liga top 5 edzője volt. Voltak vele szemben apró kritikák, időnként, playoffban, stb., de összességében szerintem mindenkinek a listáján a top 5-ben szerepelt folyamatosan, lehet, hogy volt egy-két év, még az első-második helyen, nálunk is volt azt hiszem második, amikor csináltunk ilyen listákat, szóval hát egy ilyen edző az, hogy bárhova elmegy, még akkor is, ha a saját csapatának az elnöke lesz, az szerintem alapból egy kicsit megrázó, sokkoló és nagyon nehezen pótolható.
Biztos, amit mondasz, mert Stevens nyilván egyébként rá jellemző módon a saját szerepét egy végtelenül bagatrizálta és lekicsinyítette, és azt nyilatkozta, hogy hát az új edzőnek az egyszerű dolga lesz, mert neki nem egy Doc Rivers-t kell majd úgymond követni, hanem csak őt idézőjelbe. Miközben meg jó esélye egyébként Brad Stevens jobb edző, mint Doc Rivers.
Bizony.
Az X és O-k terén, X-ek és O-k terén. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy kit tudnak a helyére vinni, úgyhogy hogy ténylegesen jobb legyen ez a Celtics, mert basszus, nem lesz egyszerű. Tehát ugye, ahogy mondtad, mi eléggé odaraktuk őt a listáink élére.
Az, hogy majd hát ugye már felmerültek nevek. Az, hogy majd milyen név érkezik, az egyébként lehet, hogy a Boston Celtics jövőjét is előrevetíti, mert ugye ezzel a Kemba szerződéssel, amit egész évben próbáltak állítólag elpasszolni, és egyáltalán nem sikerült, lehet, hogy nem lehet mit kezdeni. Tehát könnyű azt mondani a szurkolóknak, hogy cseréljük már el. Mondom, még egyszer, állítólag egy éven keresztül nem tudták elcserélni. Ami azért előrevetíti azt, hogy ez csak akkor lesz egy kicsit könnyebb, amikor majd 2022-ben már csak egy év lesz hátra a szerződésből, de most nem is vagyok benne biztos, hogy az csak egy év lesz, lehet, hogy ez még hosszabb ez a szerződés, így meg is nézem. Nem, valóban 2022-ben már csak egy év lesz a szerződéséből hátra. Én azt gondolom, hogy akkor már lejáróként lehet valamit kezdeni vele. Na de, mit csinálsz az alatt az egy, másfél vagy két év alatt? Elképzelhető, hogy megpróbálsz egy kicsit tankolni. Szóval ezt én nem tartom teljesen kizártnak. Ha például hoznak egy fiatal és nem bizonyított edzőt, akkor lehetséges, hogy lebontják ezt a csapatot, vagy megpróbálják lebontani ezt a gárdát, és gyorsan most egy két évet, hát lehet, hogy rámennek a draft pikkekre. Ez egyébként beszélgettem gyorsan szakértőnkkel, mármint Celtics szakértőink egyikével, ugye Dobozi Annával, ő is ezt vizionálja. Aztán az is lehet persze, hogy megpróbálnak egy villámritult, csak az a baj, hogy hát Kembáért nem fogsz értéket kapni, úgyhogy már csak az, hogy kit neveznek ki, milyen vezetőegyzőt, amit szerintem még a draft előtt azért látnunk kell, vagy ez megtörténik nagy valószínűséggel, már ez is sokat mondó lesz. És aztán lehet, hogy teljesen más irányokba indul el a Celtics most egy-két évre, mint amit megszokhattunk tőlük az elmúlt időben. Tehát beszéljünk egy kicsit erről a szezonjukról is, mert valójában az egyik legnagyobb csalódás volt, ezt többször is említettük, de közben meg, ahogy a Miami-nak, vagy ahogy a Torontónak, nekik is rengeteg kifogásuk van úgymond erre a szezonra, és nagyon-nagyon nehéz megítélni, nagyon nehéz rásütni, hogy hú, de alul teljesítettek, amikor mind a Covid-dal meggyűlt a problémájuk, mind a sérülésekkel, aztán a végén Brown szállt ki, aki talán a legfontosabb lett volna a Netsz elleni párharcban, legalábbis a védekezési sokszínűség szempontjából, úgyhogy igazán nem mondhatjuk azt, hogy a Celticsnek egy picit is szerencséje lett volna.
Ez nem kérdés, igen, tehát ahogy mondtad, az egész szezonjuk gyakorlatilag dugába dőlt, ugye egy 7-3-as kezdés után, és sajnos nem nagyon kaptak olyan kérdésekre sem választ, amire azért azt gondoltuk, hogy a szezon előtt, hogy majd kaphatnak. Ugye Time Lord az egyik ilyen kérdőjel, aki nagyon sokszor mutatott komoly potenciált benne, de úgy igazán nem tudtuk azt meg még, hogy rá lehet-e építeni a magas ember állományát, ugye a Celticsnek, ő tudja vezetni majd ezt az egységet. Az is, azért is érdekes lehet az, amit mondtál, meg amit Danna mondott, hogy akkor most elindulnak tényleg ebbe az irányba, hogy picit úgymond tankolni, amit nyilván ne nevezünk tankolásnak, mert egy Jason Tatummal és egy Jaylen Brownnal nem hiszem, hogy úgy igazán lehet tankolni.
De azért lehet, hogy mondjuk egy rendesen meggyengített csapattal egy bottom 10-be, egy alsó 10-be be lehet kerülni.
Nehezen tudom elképzelni jelen pillanatban. Nyilván nem mondom azt, hogy teljesen lehetetlen, de én nehezen tudom elképzelni. Nálam ez a duó azért, főleg így előre, és ugye tudjuk, hogy 24-25 évesek lesznek jövőre, magyarán belépnek a peak éveikbe. Ha ők tényleg annyira jók, mint amennyire jónak gondoljuk őket,
ők ketten együtt play-offba kell, hogy vezessék keleten a Celtics-et, majdnem független attól, hogy ki van körülöttük.
Hú, a szerintem ez alapból túl erős, tehát hogy ennyire nem gondolod te se őket jónak, ha belegondolsz, és én se. Ez a másik kérdés, amire ugye választ kell kapni a Bostonnak, és Jason Tatum, mint primary scorer, viszonylag jól teljesített, bár sokszor megemlékeztünk a szörnyű ISO hatékonyságáról, mint primary playmaker, egyértelműen nem, tehát első számú playmakerként nem teljesített jól, ahogy Brown sem az, és hogyha mondjuk egy olyan csapatot küldesz pályára majd jövőre, amiben Fournier-vel nem hosszabbítasz, ami Kembát elcseréled valami rossz szerződésre, ami használhatatlan, és gyakorlatilag Time Lord-dal, meg Pritchard-dal, meg nem tudom én, Langford-dal mész ki a pályára, azért ez nem kötelezően playoff csapat.
Nyilván ugye a play-in bele kell kalkulálnunk, és
jó, igen, ebben mondjuk igazad van.
Egyszerre érv mellettem is, meg érve ellenem is, mert érve ellenem azzal, hogy ahhoz, hogy elkerüld a play-int, ahhoz tényleg viszonylag azért jónak kell lenni, ugye, 50% feletti mérnek kell hozzá, viszont érv mellettem is, mert ugyanakkor a Chicago például laza 10 meccsel volt 50% alatt, és így is versenyben volt az utolsó pillanatokig a play-in. Tehát azt mindenképpen, és abban nyilván egyetértünk, most már elszóltad magad, abban nyilván egyetértünk, hogy azt nehéz elképzelni, hogy legalább ne a play-in helyekért harcban legyenek ugye ez a dúlva.
Persze.
Még ha nem is igazán tudjuk azt, hogy jelen pillanatban hol vannak, de én közben azt is várom, hogy azért szintet lépjenek, és még jobbak legyenek annál, mint amilyenek idén voltak, és idén azért nem voltak rosszak. Tehát én lehet, hogy kicsit túlértékelem Tatumot, de én ugye beraktam azért All-NBA teambe. Brown ugye mindenki szerint, gyakorlatilag minden szakíró szerint nagyot lépett előre, és a Celtics szurkolók is egyetértenek ebben. Igen, lehet, hogy túloztam azzal, hogy szinte mindegy kitraksz be köréjük, hiszen ők azért nem naprendszer játékosok, és azt is nehéz egyelőre ugye látni, hogy igazi franchise number one-ok lennének egy nagyon jó, erős, potenciálisan bajnokcsapatban, de két borzasztóan jó number two, a legrosszabb esetőség is szerintem nekik, mint max potenciál, akiket, hogyha azért összeeresztesz, az nem olyan rossz azért a mai
évese,
ahol rengeteg talent van nyilván.
Hát és én meg közben itt hát fel is soroltam azokat a kérdéseket, amire nyáron válaszolni kell, tehát hogy mi lesz Kembával, hogy Fournier-t megtartják-e, mert hogyha nem, akkor nincsen pénzük helyére valakit hozni. Nem tudnak most már egy újabb Gordon Hayward hasonmást szerezni, és Fournier ebbe a szerepbe sem volt kiemelkedő, azért ezt lássuk be, igaz, hogy ugye Covid-os is lett, azzal is meggyűlt a baja, tehát hogy neki is minden baja volt gyakorlatilag, mióta ide cserélték. Jó, a Boston évével kapcsolatban még annyit, hogy Peyton Pritchard, ezt hamarosan hallani fogjátok, mert most rátérünk a díjakra. Egy jó rookie évet futott, és folytatódik a Bostonnak ez a furcsa kettősség a rookie-kkal kapcsolatban. Gyakorlatilag minden második rookie valamilyen szinten bejön. Általában nem feltétlenül, ha csak nem tényleg nagyon előhúznak, akkor nem feltétlenül ilyen franchise player potenciállal, de Pritchard most megint egy olyan választás, akinek látod a jövőben a csere irányító helyét a rotációban, úgyhogy én azt mondanám, hogy ezzel az átkötéssel menjünk is gyorsan a mai díjainkra, a búcsúztatások mellett erre is szánnánk némi időt, és szerintem akkor kezdjük a Rookie of the Year, vagyis az év újonca díjjal, és aztán menjünk rá a rookie csapatokra, ahol nálam bevallom, hogy szintén Peyton Pritchard helyet kapott a második csapatban, na de a Rookie of the Year elég volt-e Edwardsnak a jó másfél-két hónapja ahhoz, hogy átvegye nálad a vezetést, vagy pedig maradt LaMelo Ball az év újonca?
Nehéz döntés volt, ugye én LaMelo-t nagyon-nagyon kedvelem, tetszik a játékszílusa, tetszik a habitusa is, és amilyen embernek tűnik ő nyilván még azért szertágazóban meg kell ismernünk a nyilatkozatai, a pályán kívüli cselekedetei alapján, amikhez évek kellenek, de végül le kell taszítanom őt a második helyre. Egyszerűen túl sokat hagyott ki, és fontosabb volt számomra az, hogy Edwards a végén azért időnként szintén domináns teljesítményeket tudott nyújtani. LaMelo is helyenként domináns volt, és ha összességében megnézzük, hogy idén melyiküknek volt több ilyen meccs, akkor lehet, hogy LaMelo arányosan nyerne, de mivel annyira sok időt hagyott ki, relatíve ugye ehhez a versenyhez legalábbis, nálam második lett, és az a Tyrese Haliburton, aki borzasztóan jól indította a szezont, és ott volt tényleg fej-fej mellett az akkor nagyon-nagyon, szintén nagyon-nagyon erősen kezdő LaMelo mellett, azért egyértelműen harmadik lett a végére, eléggé visszaesettő játékban, és hát nyilván ebben a Kingsben nem volt egyszerű, erről beszéltünk sokat.
Igen, nálam elég volt azért Lamelóból teljesítménye arra, hogy ő legyen az év újonca. Tulajdonképpen nagyon sok kihagyás az olyan másfél hónap volt, tehát a szezonnak a kétharmadát majdnem azért ő végigvitte. Nálam ez egyszerűen elég volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy Edwardsnak másfél jó hónapja volt összesen. Lamelo Ballnak 2-2,5 jó hónapja volt, mert a visszatérése után már nem volt kifejezetten jó, ezt én is láttam. Meg az első fél hónapja sem volt még az igazi, de amikor beindult utána, volt egy olyan 2,5 hónap, amikor folyamatosan az volt az érzése az embernek, hogy na igen, ez franchise player potenciál. Ha nem is superstar, de star potenciál. És őszintén szólva maga a játéka is, tehát ez nyilván egy ilyen helyzeti előny, de az, hogy nem csak magának kreál lehetőségeket, hanem a társaknak is, és sokkal nagyobb mértékben, mint akár a legjobb Edwards, akit idén láttunk, az már kapásból magasabb szintre helyezi őt nálam. Úgyhogy nálam a Rookie of the Year az Lamelo Ball lett, és akkor Edwards a második, Haliburton a harmadik. Hogy alakultak nálad akkor az újonc csapatok?
Igen, ugye kezdem a second team-mel, mert akkor így talán érdekesebb, és ki is derül elég könnyen abból, hogy kit raktam az első csapatba. Nálam a second team az így néz ki, hogy Desmond Bane, Sadiq Bey, ugye az egyik legnagyobb meglepetés olyan számomra, hogy a Pistonsból. Isaac Okoro, a harmadik játékosom, Emmanuel Quickly a negyedik, és James Wiseman-t én azért beraktam a második csapatba. Egyszerűen nem éreztem volna fairnek, hogy egyébként egy statisztikailag boxscore számok alapján nem olyan rossz újon szezon. Tudjuk, hogy egyébként borzasztó szezon van, de nyilván azért, mert egy nagyon jó csapatba, és így látszik, egy nagyon jó védő csapatba kellett volna ugye helytállni big manként. Szóval azért nem csúszott ki, és ez a második ötösöm. Esetleg te folytathatod az első ötössel, és nyilván ott abból ki is derül, mert hogy mekkora átfedés lesz kettőnk között.
Hát annyit elárulhatok. Nyilván egyébként adott volt ugye Tyrese Haliburton, Lamelo Ball és Anthony Edwards. Tehát ez mind a hármunknál adott volt, hiszen ez a top hármunk. Annyit elárulhatok, hogy nálam Sadiq Bey kérdés nélkül itt landolt az első csapatban.
Én Patrick Williams-t raktam helyette.
Wow! Jó, én itt már megállnék. Mivel indokolod, hogy Patrick Williamsnek jobb szezonja volt, mint Sadiq Bey-nek?
Nyilván ez nehéz kérdés, tehát az egyértelmű, hogy Sadiq Bey, mint floor spacer, nem csak az újoncok közül, de talán a liga egyik legnagyobb meglepetése volt. Tehát az, hogy ő bejön az újonc jövőbe, és ugye elvileg ez a nem túl erős jumperrel, mert ezt hallottuk, meg ezt olvastuk. 6,6 kísérlet mellett 38%-a triplázik, az brutálisan jó. Viszont a játékának a többi része annyira gyenge volt, és itt beleértve ugye a gyűrű közeli befejezések, beleértve a ball handling, hogy én azért ezt nem tudtam nem beszámítani Patrick Williams-szel szemben, aki viszont kifejezetten kiforrott játékot mutatott, és sokkal-sokkal jobb volt ugye az inside játékba, és ez még akkor is igaz egyébként, hogyha nem feltétlenül az igazi letisztult játékos ő sem, és persze mind a kettő alapvetően azért nyers, eléggé nyers újonc. Ugye B egyébként a Kalis triplát ragyogóan dobta, úgyhogy abból a szempontból nem volt kérdője, hogy ő egy nagyon jó shooter volt az egyetemen, már főleg a második évében, de nem gondolta azt szerintem senki, hogy igazán neki meg lesz az NBA range ilyen szinten az első pillanattól kezdve. Ugye voltak nála korábban büntető százalékkal kapcsolatos problémák is, senki nem látta őt, mint úgymond egy natural shooter, és ehhez képest majdhogy nem elit szintet hozott, ami talán egyébként kicsit túl is értékelte őt. Én Patrick Williams-t összességében sokoldalúbb játékosnak tartottam. Még akkor is igen, hogyha boxkostatok alapján valóban Sadiqnak jobb szezonja volt. Meglátjuk, hogy előre fele mit tudnak ugye csinálni. Abban szerintem talán egyetértünk, hogy Patrick Williams a nagyobb potenciál van, ugye 2 éve fiatalabb is.
Igen, de ez most úgymond nem tudod számítani, mert én azt hiszem, hogy mind a ketten mutattak védekezésbe is biztató jeleket, tehát azt sem mondhatjuk, hogy az egyik szörnyű volt, a másik meg közepes, mind a ketten közepesek voltak.
B azért szerintem közepes szint alatt volt időnként, de tény, hogy támadásban, és főleg floor spacerként, mert ugye szinte csak és kizárólag ebből állt a támadó játék, azért legyünk őszinték. Ugye nem szervezett, nem kezelt a labdát, beleállt ezekbe a triplákba, sokkal nagyobb számban, mint azt vártuk, és sokkal jobban is dobta őket, mint azt vártuk szerintem. De mondom, William számomra sok oldalú volt, független attól, hogy kicsivel valóban gyengébb boxkor statjai vannak, és most nem vagyok teljesen biztos benne, mert egy ponton ha jól emlékszem, Sadiq Bey-t kifejezetten szerette például a Raptor, amikor néztem, de amikor a szezon végén néztük a rookie adás előtt, megnéztük a statokat, mintha úgy rémlene, hogy Patrick Williams jobban állt majdnem mindegyik adástatba, de ezt ugye újra le kéne csekkolni, most nem vagyok benne 100%-ig biztos, de ez is döntött számomra. És egyébként valamilyen szinten te hoztál rá, te szoktattál rá Patrick Williams-ra, úgyhogy a saját hibád is egyébként a kicsit választottam.
Jó, én nekem ez ilyen nagy dilemma volt, hogy az ötödik ki legyen, mert hogyha nagyon poszthoz akarok ragaszkodni, ami ez most már nem kell elvileg, akkor nyilván Isaiah Stewart lett volna a centerem az első csapatba, mint ahogy gondolom, hogy neked is az, de én végül nem így csináltam, hanem beraktam Quicklyt, és akkor itt nincs center.
Igen, úgy, én ugye Stewartot raktam, de egyébként gondolkodtam azon is, hogy kidobom a posztokat teljesen, mert ugye, javicska tévedek, de azt hiszem itt is ugye flexible positioning van most.
Igen.
Tehát gyakorlatilag még akár Jason Tate-et is berakadtam volna, de ő meg kicsit ilyen csalás nekem, tehát ezzel a majdnem 30 éves, kicsit túlzok nyilván egy pár évet, de vicces, amikor meglátom egy nem európai nál, hanem amerikai srácnál, hogy a 25-26 éves újonc, az hogy?
Na jó, hát akkor te viccesnek fogod tartani a második csapatomat, mert abban Jason Tate és Facundo Campazzo is bekerült, de ez van, tehát, hogy újoncok, és ötékelnem nem kell őket.
Fakut imádom, persze, tehát oda lehet rakni, abszolút. Én nem is gondoltam rá, mert nem logikus, hogy ő 30 évesen újonc. Valahol egyébként nem is fair előny, ami neki van nyilvánvalóan. Független attól, hogy Európába jött, ami nem egy egyszerű transition egyébként.
És akkor már elmondanám, hogy Isaiah Stewart nyilván ide ment át, és még Csuma Okeke is itt van, aki szintén nem klasszikus értelembe vett újonc, és nekem ezért be se fért Patrick Williams Okeke miatt, mert most a kettőt összehasonlítom, akkor idén szerintem Okeke volt a jobb játékos, és az egyetlen egy maradék helyre pedig Peyton Pritchard került. Itt Desmond Bane és közte volt nagy verseny, ugyanakkor Pritchardnak nagyobb labda kezelő szerepe volt, és ezt szerettem volna értékelni. Így például kimaradt Wiseman, aki a te csapatodban benn volt, és Bane, aki a te csapatodban benn volt. Azt hiszem más nem. Úgyhogy, ja, így osztottam be. Akkor nálad az első csapatban, ha kitalálhatom, hogy ki az a kettő, aki még nem hangzott el, akkor az egyik az valószínűleg Quickly, a másik pedig Stewart.
Ugye Stewartot már mondtam, és szerintem meg is fejtettük, mert ugye Patrick Williams mondtam az első csapatba, és hát a másik háromat meg lelőtte, tehát a három az alap volt, ugye.
Ja, Patrick Williams került az első csapatba, igen.
Így van, tehát ugye nekem értelemszerűen Edwards, Ball, Halliburton hármas, és őket egészíti ki Patrick Williams és Stewart a center poszton.
Akkor nálad Emmanuel Quickly úgy, ahogy van, kimaradt az első és második csapatból is.
Nem, a második csapatban raktam be, és mondtam is.
Igen, jó, akkor elnézést, akkor azt sikerült.
Igen, még egyszer, akkor gyorsan. Desmond Bane, Sadiq Bey, Isaac Okoro, Emmanuel Quickly és James Wiseman az a második csapat.
Jó. Jó, na, akkor viszont van egy olyan díjunk, hogy Executive of the Year, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerinted ki volt az évvezetője, mert engem ebben négy Duncan győzött meg arról, hogy ki legyen, és eléggé furcsa tipp, de ugyanakkor nem nagyon tudok ellenérvelni. Nálad ki volt az évvezetője?
Én nem gondolkodtam túl, megmondom az őszintét, nálam Sean Marks simán nyert. Én értem, hogy nem csak rajta múlott, és ugye buddy-buddy összeálltak meg, én ugye ismerősök, de tőfüggetlenül oda kell neki adni. De a második helyzet Daryl Morey, és a harmadik helyzet James Jones Phoenix Sunsból. De akkor ezek szerint te lehet, hogy egyiküket sem raktad ide az első helyre, mert úgy harangoztad be, hogy eléggé outside of the box gondolkodással jöttél erre.
Így van. James Jones második, Sean Marks harmadik. A győztesem a Sam Presti. És igazából szerintem ez egy fantasztikus év volt a franchise építkezése szempontjából. Nyilván egy jó lotteri sorsolás, ezt még feljebb tudja majd tunkolni, de azt gondolom, hogy ez egy agresszív, ugyanakkor zseniális fejlesztő év volt, ahol gyakorlatilag voltak jók is, kellően jók, ahhoz, hogy ne gondoljuk az egész évre azt, hogy egy teljes losing culture épül itt hirtelen ki. Jó edzőt talált, mégpedig kiváló edzőt talált, jó veteránokat, akik aztán vagy elcserélődtek, vagy kiültették, ugye, mint Horford. Ő rájuk felnézhettek, a fiatalok tanulhattak, ezek a fiatalok folyamatosan megkapták a lehetőséget, egytől egyig, még Poku is, és még a kukázás is jól sikerült szerintem, ha elég csak Brownra gondolni, vagy Gabriel Deckre. Hát én nem tudom, hogy GM ennél többet egy évben tehet-e egy ilyen állapotban lévő csapatért, mint amiben éppen az Oklahoma volt, úgyhogy a szezon elején is még olyan cserék mentek végbe, ami egészen zseniális, tehát ők picket kaptak a Steven Adams cserében. Most, hogyha ezt az egyet kimondom, ez már executive of the year szerintem. Fantasztikus éven van túl Sam Presti-n. Én szerintem ezt a teljesítményt egyszerűen nem lehet überelni.
Nehéz vitatkoznom mindazzal, amit mondtál, mert ha így szépen végigmenjünk rajta, akkor gyakorlatilag tényállás és tényszerű minden információ, amit megosztottál. Nyilván nálam az volt a probléma, és ez lehet, hogy furán hangozhat majd tőlem, aki tudjuk, hogy ugye tank párti vagyok. És nyilvánvalóan én is úgy értékelem, hogy borzasztó jó volt az egész szezon, ugye Presti szempontjából, de mégis valahogy, vagy valahogy az ember rossz ízzel adna oda bármilyen díjat, amit mondtam neked a múltkor is az OKC-nek, pedig ha valamelyiket egyébként, pont ezt simán oda lehetne adni tényleg Pristinek, de pontosan tudjuk, hogy nem fogják, már pedig azért nem fogják, mert nem akarják elismerni azt, és nem akarnak beállni, beismerni azt az NBA részéről, hogy már pedig valószínűleg a leghatékonyabb módja a csapatépítésnek a kicsi piacon.
Igen, de hogyha nem is a hatékonyságra hegyezzük ki, az biztos, hogy ezt az utat Sam Presti most tanárian csinálja. Tehát én szerintem valahogy így kéne ezt a dolgot kiosztani, hogy bármilyen utat is választ az adott franchise, van 4-5 féle, akkor abban milyen intézkedéseket tett, és szerintem ebben most nagyon durván nyert Presti. Na jó, nyilván nem ő fog nyerni, de azért örülök neki, hogy ezt is így át tudtuk beszélni, és az MVP maradt hátra, ahol hát azt gondolom, hogy az első helyen Jokic az egyikünknek sem lehet kérdés, többször is mondtuk már itt a szezon vége felé, de azért megkérdezném, hogy nehéz volt második, meg harmadikat választani, nem? Mert ugye pont az összes MVP jelölt gyakorlatilag kiesett sérülések miatt, és igazából különböző mértékben, de azzal kellett küzdeni, hogy na most akkor ő mihez játszott eleget, egy második helyhez eleget játszott mondjuk Embiid, stb. Én bevallom őszintén, hogy így azt mondtam, hogy nem, tehát hogyha kiesett az MVP első helyért menőcsatából, akkor James és Embiid kiesik a többi helyért menőcsatáért is, úgyhogy nálam Curry és Lillard lett a második és a harmadik, ami lehet, hogy furcsa, de szerintem indokolható tekintettel arra, hogy hiába volt például Embiid valószínűleg a legjobb two-way player, hát hogyha keveset játszott az első helyhez, akkor hogy rakjam be másodiknak?
A első elem kérdés, és nem kell tényleg sok szót vesztegetni rá. A Jokic case az kikezdhetetlen, tehát teljesen golyóálló, nem tudsz belekötni semmilyen oldalról. Csapatmérleg megvan, a végére összejött. Gyakorlatilag pár mérkőzéssel végeztek ugye a keleti élmenők mögött. Mindezt úgy ugye, hogy Murray, a második fegyverhordozó kiesett, a csapat tele volt sérülésekkel. Mindenféle line-upot kellett cipelnie ugye a szerbnek, ez se volt kérdés. Vitatkozhatunk azon, hogy védekezésben ő ugye mennyire megosztó és mennyire értékelik túl esetleg az advanced statok a védő oldalon. Abban egyetértünk szerintem, hogy eddigi pályafutása legjobb védekező szezonját is hozta, és független attól, hogy ő milyen védő, tehát most ne próbáljuk meg őt betenni egy tírbe védőként, mert az nyilván borzasztó nehéz az ő esetében, de abban egyetértünk szerintem, hogy az eddigi pályafutása legjobb védő szezonját hozta, egyértelmű. És az meg még inkább egyértelmű, hogy az eddigi pályafutása legjobb támadó szezonját hozta. Sose volt még ennyire agresszív és hatékony szkórerként. Tényleg a hatékonysági számai már ugye sekket idézték, csak nyilván egy teljesen más stílusban, de a dominanciáját illetően, és egyébként az Embiidre is igaz, abszolút az Amcsi óriást, a Big Cactus-t idézték. Hogy jön a második hely? És teljesen igazad van abban, hogy Itt mérlegelni kellett azt is, hogy ki mennyit játszott. Én Embiidet azért díjaztam, mert ahogy mondtad, valószínűleg a legjobb two-way játékos volt idén, és amint meg én mondtam, az is szerintem fontos ide, hogy Jokichoz hasonlóan domináns volt szinte támadásban. Tehát ha playmakinget leveszed, és csak a scoringot, akkor talán még jobb is volt, ami ennél az idei szerbnél, az idei verzió Jokichnál az egészen hihetetlen. Mm-hmm. Fegyvertény, hogy talán még szkórerként jobb is volt, és ugye mellett ez a védekezés, és mivel Steph is azért hagyott ki mérkőzéseket, még ha nem is annyit, mint Embiid, így nálam egy paraszt hajszállal befért a Kameruni a második helyre, és Steph Curry lett a harmadik, Lillard jött volna valószínűleg nálam a negyedik helyen, és aztán talán Luka az ötödik helyen, szóval, de se Lillard, se Luka nálam nem tud beférni a top 3-ba, ugye csapatmérleg miatt.
Uh-huh. Hát mondjuk Curry csapatmérlege az övéknél is rosszabb, ahhoz képest ő meg befért, tehát akkor...
Igen, viszont az ő kerete az szerintem messze a leggyengébb volt az összes csapat közül.
Hogyne. Igen, ezt beszéltük is. Jó, hát végigmentünk a díjakon, és akkor... Most folytatjuk a búcsúszkodást, így furcsa sorrend talán, de talán így még izgalmasabb, mert hogy kiesett még több csapat. A Boston Celticsen kívül elbúcsúztunk például a Memphis Grizzlies-től is, és megpróbálom rövidre fogni, de ha megengedett Zoli, akkor én összefoglalnék egy ilyen kicsit ilyen jövőbe mutató lényeget, mert Memphis Druckerként is...
Kérlek.
Memphis Druckerként is úgy láttam, hogy ez a szezon ilyen csillagösvényt bocsátott a Memphis Grizzlies elé, gyakorlatilag hihetetlenül kivilágítva látszik, hogy mik a tapasztalatok és merre kell menni. Először is az, mit a Jazz teljes mértékben feltárt, az, hogy Valanciunasszal egy ilyen modern játékot játszó csapat ellen nincs esélyed. Most a legutolsó meccsen, az első negyed végig arról szólt, hogy Valanciunas pick and roll-ba támadták, és nem lehet megszámolni, hogy abból a rekord 47 pontból mennyi jött konkrétan ebből, de tippelnem kéne akkor 25 fölött, az is lehet, hogy 30 fölött. Nagyon szeretjük Valanciunast mindketten, nem lehet köré építeni ezt a csapatot, már most sem, mert mondhatjuk persze, hova sietnek, stb. Nem, szerintem el kell kezdeni megtalálni azokat a darabkákat, akik majd jók lesznek Morant és JJJ köré. Mert ugye mit látunk erről a két emberről? JJJ-nek is most már egyre több biztató meccse volt egyébként, ahogy a szezon későbbi szakaszába értünk. Erről a két emberről azt látjuk, hogy ezek ígéretesek, és hogyha nagyjából hozzák azt fejlődésben, ami várható tőlük, nem kell sok már, akkor lehetnek contender csapat első-második opciói, csak jól körül kell őket rakni. Tehát azért egyikük sem egy Luka Doncic, vagy egyikük sem egy olyan önmagában meghatározó elsöprő játékos, aki, hogy is mondjam csak, egyedül tud a hátán vinni akár nem tökéletes szerkezeteket is, hanem szépen és jól kell körberakni szerintem ezt a két embert, és ezzel semmi baj nincs, a csapatoknak a kétharmada azonnal cserélne a Grizzlies-zel, de lehet, hogy keveset mondtam. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, el kell kezdeni majd Valanciunas nélkül játszani, vagy ő jöjjön a padról, el kell kezdeni keresni Jaren Jackson Jr. mellé egy olyan négyest, aki tud kintről dobni és tud védekezni, egy Harrison Barnes-t, vagy mondjuk egy Franz Wagner-t most a draftról, Bane-t be kell építeni, ő az Grayson Allen és Bane közül ő az, aki hosszú távon védekezésben is lehet esélye, ugye Grayson ebben nem hiszem, hogy erős lesz, de egy ilyen shooter kell majd Ja Morant mellé, és még egy érdekesség, Kyle Andersonról is kiderült az, hogy ő is egy cserejátékos, és ez nagyon nehéz lesz, mert az alapszakaszban Kyle Anderson és hát igazából JV is baromi jók, és tök jó, hogy stílust adnak a Grizzliesnek. De ha látod azt, hogy hosszú távon nem ők lesznek a megoldás, akkor el kell kezdeni más irányokba menni, és akkor a pozitív meglepetés a playoffnak Dillon Brooks, akinek voltak rossz pillanatai, meg rossz dobás kiválasztásai továbbra is, de nagy részt a jó Brooks-t láttuk támadásban is. Ez a Brooks, ezt el tudom képzelni, hogy kezdő hármasra legyen a Grizzliesnek, főleg ezzel a védekezéssel, amit az All-Star szünet óta mutat, és én azt gondolom, hogy Dillon Brooks volt az, akit leginkább úgy gondoltuk, hogy nem a jövő része. Engem a rájátszás meggyőzött arról, hogy ő viszont lehet a jövő része, inkább a két lassú játékos nem lehet az. Úgyhogy szerintem ezek az irányok egyértelműek lettek ezután a szezon és rájátszás után.
Brandon Clark ennyire nagy csalódás volt neked a második éve, ugye mondhatjuk, hogy visszafejlődött gyakorlatilag támadásban. Nem tud bedobni semmit, ugye az effektív field goal százaléka a békasegge alatt volt, és hát nem nagyon mutatott bármi olyat, ami az alapján jobb játékosnak gondoltuk volna az idei verziót, mint a tavalyi. Pedig tavaly emlékszem, hogy nagyon imádtuk.
Mm.
És ahhoz képest akkor mondhatjuk, hogy nyilván nem akarod még teljesen leírni, de abban az irányban megy elő is nálad.
Nem, azért, mert tényleg legyünk vele türelmesek, annak ellenére, hogy idős ruki volt, szerintem ő visszatérhet a korábbi szintjére, vagy akár a fölé is, de ő semmi esetre sem lehet kezdő.
A fölé kéne, igen. Aha.
Én nem, ő nem lesz kezdő.
Értem. Az, egyébként a Valanciunas gondolatokat teljesen egyetértek, ugye mind a ketten imádjuk Jonast, és
ja, és ez volt a legjobb éve, messze, igen, védekezésben igen. Is.
Abszolút. Ott lesz szerintem ő a mi lett volna hat típusú játékosok között mindig. Ha nem izmosítják fel, nagyon sokat beszéltünk erről, hanem nem lesz darabos a mozgás, nem esik szét az ember gyakorlatilag mozgásra, atletikusságra, akkor szerintem bármi lehetett volna az NBA-ben, soha nem fogjuk megtudni, de tény, hogy ezzel a skillsettel, ezzel a testfelépítéssel, ami neki lett, ami nagyon érdekes lett volna a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, ma azért limitált, és az megmutatja az ő akaraterejét, és az ő hihetetlen munkamoráját, hogy így is azért mennyire brutálisan jó playoff mérkőzései voltak. Tehát amikor lehoz egy 20-20-at az ember a playoffban, akkor azt azért meg kell tapsolni, és ezt tisztelni kell. Egy tényleg olyan skillsettel, ami a mai NBA-re sem támadásban, sem védekezésben, de főleg védekezésben nem igazán hatékony és hatásos. És nem tudom, hogy milyen cseréértéke van a mai piacon.
Van azért.
Most Jonasnak valamennyi van, igen, ez egyértelmű, de egyetértek abban, hogy előre fele kell gondolkodni, és a jóból, mert Jonas idén jó volt azért, még jobbat csinálni, és egy olyan játékos beépíteni, aki egyértelműen jó fit. És hát JJJ adja magát egyébként, hogy hosszú távon az ő center játékával, mert a mai ligában ő igenis egy center, egy stretch five, neki kellene megkapni azokat az érintéseket, azt a usage százalékot, és kell kukázni mellé valahonnan nagyon jó periméter védőket, játékosokat, free and D talentumot, ami van is szerintem a rosteren is, másrészt pedig talán, hogyha tényleg még jobban kiforja magát Morant, akár a free agent piacon keresztül is összejöhet, mert Morantot egyébként imádják a liga szerte fiatalok, fiatal játékosok, nagyon-nagyon felnéznek rá saját kortársukra, ugye, és idősebbek is csak jókat mondanak róla.
Igen, csak ezt akartam mondani, hogy jegyezzük meg azt Morantnál, hogy egy 30.8 asszisztos korrekt hatékonyságú playoff első szériával nyitott, igen. Tehát hogy ez mondjuk ígéretes.
Abszolút, igen, és tényleg talán a leginkább ez a, szokták mondani, hogy electric playing style, ez a felvillanyozó. Uh-huh. Hogyha ezt a jelzőt keressük, simán lehet, hogy rámondanánk először az egész ligából ezt jelen pillanatban, mert valami hihetetlenül látványos a játék stílusa.
Igen. Jó, hát igen, ez ugye nyilván meghatározza a Grizzlies következő nyarát, és innentől minden tovább. Kérdés az, hogy elindulnak erre. Mielőtt folytatnánk, még szeretnék Taylor Jenkinsre kitérni, akit én azért szép lassan top 10 edzőnek kezdtem tartani, azért ebben a szériában látszott az, hogy abszolút nem mer hozzányúlni a dolgokhoz. Tehát, hogy mondjuk a 5. meccsen, amikor gyakorlatilag már eldőlt, hogy kiesel, hogy akkor a 2. fél időben miért futották ki újra a JJJ Valanciunas 2-essel a kezdőben, hogy legalább akkor miért nem próbáltad meg azt, hogy milyen az, amikor tudtok váltani, és JJJ centerbe, mert az a helyzet, hogy Jaren Jackson Jr. egész korrektül a kicsik előtt tud maradni. Nyilván egy Lillard előtt nehéz lenne, tehát Lillard visszalép, dob egy triplát, de azért elég kevés ilyen játékos van, maradjunk annyiban. És ő neki a mozgékonysága miatt szerintem akár 1-5-ig lehetett volna váltani, és nyilván a Jazz ellen csak ezzel lehet érvényesülni. Tehát azért gyakorlatilag klasszikus, lassú, magas emberrel a Jazz támadását nem lehet megfogni, akárki legyen az a magas ember. Szerintem Marc Gasollal sem. És hogyha ez a tétel igaz, már pedig nyilván igaz, és nyilván látta Jenkins is, akkor olyan beszari dolognak érzem, hogy miért nem próbálta meg, hogy mondjuk JJJ centerbe és Desmond Bay jöjjön be a kezdőbe. Miért nem lehetett ezt megpróbálni? Szerintem őnek is jó lecke volt ez a playoff, és remélem, hogy tanul belőle, mert végül is csak az volt, hogy végigerőltette ugyanazt, ami nem működött. Ez nem a jó edzőknek szokott az ismérve lenni, úgyhogy itt ilyen szempontból reménykedek, hogy Taylor Jenkins majd playoffban is jó edző tud lenni, de hát ehhez az kell, hogy bátrabban nyúljon hozzá a csapatához. A New York Knicks, amelyikről éppen most beszéltünk, nem is olyan rég, és hát nyilván ezért most talán... Az, hogy mekkora csalódás, vagy hogy nem tudnak támadni, nem tudtak támadni, azt nem mondjuk el újra. Viszont Randall azt nyilatkozta, még az mindent eldöntő meccs előtt, hogy hát igen, hogy talán egy kicsit túl teljesítettek az alapszakaszban, és ezért most ezeknek a nagy elvárásoknak nem tudnak megfelelni. Ez érdekes, mert ez egyszerre egy jó és őszinte nyilatkozat, és egyszer egy olyan nyilatkozat, amit viszont a franchise player-ettől nem biztos, hogy hallani akarsz. Szerintem azt szeretnéd, hogy azért higgye már el azt, hogy tényleg ott a helyük. Hogyha már oda kerültek, még akkor is, hogyha a realitás ennek nem teljesen felel meg, mert az fontos, hogy higgy magadban, és talán egy icipicit többet is hihetsz magadról, mint az, ami vagy, ahhoz a szinthez felérj, hogy azt a standardot saját magad előtt felállítsd, hogyha így érted, hogy miről beszélek. És ez a nem akarom lélektelenségnek nevezni, hozni, de ez a realitást falként lefejelő New York Knicks volt pályán ebben a playoff párharcban is.
Nem akarom válba veregetni magam, mert nyilván akkor meg, amikor nincs igaza az embernek, azokat is ugye hangosan hirdesse. Azt meg nem csináljuk, ugye? De számomra tényleg a Macmillan írától úgymond, amikor ugye átvette a főedzői posztot, jobb csapatnak tűnt ugye a Hawks, és annyiban egyetértek Randall-lel ugye a Knicks szezonja kapcsán, hogy igen, abszolút túl teljesítettek, de ugyanakkor meg, és itt a jövőről is beszélvén, nem mondasz ilyet, hogyha franchise játékos vagy. Tehát én tovább megyek, nem azt mondom, hogy nem szerencsés, hanem egyszerűen nem szabad ilyet mondanod, hogyha te vagy a franchise játékos. Mert inkább azt mondod akkor, hogy összeállt a csapat, a mérlege jó, de még fejlődhetnek játékban. Tehát ezt mondod, hogy nem az, hogy túltestettetek mérlegben, hanem tudunk még ennél jobban játszani, és jobban is kell játszani. És ez így rendben lett volna egyénileg is nyilván, és a csapatra kivetítve is.
Vagy még meg kell tanulnunk a rájátszásban is azt a szintet hozni, igen, amit az alapszakaszban igen, már igen tudtunk. Tehát ezerféle dolgot mondhatott volna, igen.
De ugye ezzel megvárod az utolsó meccset, mert ha jól emlékszem, ezt még két napja nyilatkozta az ötödik mérkőzés.
Így van, így van.
Tehát ez a veszélyes és ez a probléma. Tehát, mert ezzel már tudod, mit csinált, kicsit előre magyarázkodott, hogy miért estek ki és miért öt mérkőzés. Tehát benne volt ott a motoszkált a fejében valószínűleg, hogy ki fogunk kapni és kiesünk, ami hát egy nagyon nagy no-no az NBA-ben és a playoff sztárok között, ahová igyekszik ugye elvileg rendől is, és borzasztó nagy csalódás volt ő. Van még egy éve, abban most belépett, ugye? Az utolsó évébe.
Így van. De hát tudom, egyébként szerintem ki fog lépni, így is meg fogja hosszabbítani szépen a New York akár 25 milliós évi szerződéssel, és ez egy nagyon faramúci helyzet a Knicksnek.
Nagyon, nagyon, borzasztó szerencsétlen helyzet nekik, igen. Titkon már nyilván abba bíznak, hogy ugye Barrett fejlődésével is, és Randall fellendülésével, aki még mindig viszonylag fiatal, oda tudnak vinni egy igazi szupersztárt, de nem tudom, hogy ki lehet az a sztár játékos. Ugye olvastam olyan véleményeket, hogy a Kawai fronton rajta tartják a szemüket. Ugye, hogy mi történne esetleg, hogyha kiesik a Clippers az első körben. Most már egy mérkőzésre vagyunk ettől. Ha megtörténik, és tényleg kilép Kawai, az egy nagyon érdekes történet lehetne. Mert ő egyébként pontosan az a típusú játékos, aki ebbe a egyébként nagyon jó elit védekező csapatba az egyszemélyes támadó játékot meghozná. Nagyon-nagyon érdekes dolog lenne. De nyilván ez egyelőre nagyon nagy álom.
Én pont nem Kawai stílusú játékos keresnék Randall mellé, mert Randall pont Kawai stílusú játékos. Tehát összességében azt gondolom, hogy ha már választani kéne, akkor egy ilyen playmaker sztár jöjjön, de hát abból meg van 4-5, igen. Tehát, hogy ez a probléma. A másik probléma az, hogy tényleg a Thibodeau rendszerekbe egyszerűen, főleg playoffba, tehát olyan egyszemélyes támadó sztár kell, és lehet, hogy abból is több, mert a jó védekezés most is megvolt, és olyan játékosok kezdtek el idén jól védekezni, és ez azért egyébként hozzáteszem az egész évnek a pozitív értékeléséhez jön hozzá. RJ Barrett óriásit fejlődött hátrafelé. Előre is fejlődött, hátrafelé lehet, hogy még nagyobbat. Reggie Bullock, mindig tudtuk, hogy egész jó 3&D, de sose volt együtt neki azért annyira a 3-se, meg a D-se, mint idén. Rengeteg játékos fejlődött, a védekezés nagyon egybe volt, Nerlens Noel elég komoly szerződést kaphat lassan, és összességében egy ilyen jó fejlesztő év is volt, örülhetnek is neki, New Yorkba végül egy jó teljesítményt tettek le az asztalra, szóval sok pozitívuma volt ennek az évnek, de rögtön megmutatta Thibodeau plafonját, rögtön megmutatta, hogy igaz, amit mondtál, kell még egy támadó sztár valahogy ebbe a csapatba, és hát jó kérdés, hogy ezt hogyan szerzik majd meg.
Ha már Noel, ugye vicces, hogy ő annó a négy éves 70 milliós ajánlatot utasította vissza, azért ennyire talán nem fog most jót kapni.
Nem, ennyire nem sikerült a Nimbuszát visszaküzdenie, de azért itt mondjuk egy full MLA, az biztos, hogy szóba jöhet már nála.
Simán. Tényleg nagyon jó védekezett egyébként, és ebben mindig jó volt, tehát már az újonc, azt mondom, az újonc évben nem játszott olyan nagyon sokat, volt egy ilyen 20-30 meccses sérülés előtt valami.
Igen.
És azokba is brutálisan jó advanced statokat hozott már, úgyhogy rá ez mindig jellemző volt. Hogy a Knicks mire vagy mire nem mehet ugye a fiataljaival, Barrett a kulcs, neki olyan második szezonja volt, ami azt mondatja számomra,
hogy még akár ennél is sokkal jobb lehet. Mert megmondom őszintén, hogy az újonc éve után én őt egy kicsit leírtam. Mi talán tenőbben is beszéltek egy picit, hogy ugye nagy csalódás volt számunkra.
Abszolút.
Középiskola alatt full superstárnak kiáltották ki ugye az új kanadai Jordannek, ugye Wiggins után a másik új kanadai Jordan, és tehetségesebbnek tűnt sok oldalomnak, mint Wiggins. Ehhez képest ugye kicsit fakezű is volt az első évben, alig 60% felett büntetőzött, alig 30% felett triplázott, és ehhez képest basszus idén 40%-os triplázó, amiben beleáll, az rohadt jól néz ki, és 75%-kal dobja a büntetőt, tehát nagyon-nagyon sokat dolgozott a dobásán, nagyon-nagyon sokat dolgozott a dobásán, és nyilván a következő lépcsőfok az neki az, hogy playmakerként fejlődjön. Mert ebből a szempontból kicsit stagnált, de ahogy mondtad egyébként, Gábor, nagyon jó, hogy felhoztad, hogy védekezésben is fejlődött. Tehát tényleg ő egy komplett játékosnak néz ki, és akár azt is el tudom képzelni, hogy jövőre egy ilyen 22-8-4-5 gólpasszos átlagot hozzon, 58-59%-os TS-sel, az, mert ugye egész jó abban is, hogy kiharcolja a faltokat, kezd mozgolódni, mocorogni, mint ugye falt kiharcoló, gyűrűtámadó játékos. A legnagyobb mértékű inside growth, belső növekedés, az tök egyértelműen hozzáköthető, és mint ilyen játékos kicsit hozzá van csatolva a Knicks közeljövőjének a minősége és a lehetőségei.
Igen. Quickly-t is említsük meg annyiban, hogy nyilván őnek ki kell, majd hosszú távon itt, hogyha Berett lenne a wing irányító, akkor Quickly lenne az irányító. Nyilván most még nem kész erre a szerepre, de az ő fejlődése is kulcs lesz, hogy ebből lehet-e olyan csapat, amelyik tud támadni Thibodeau mellett is, illetve a playoffban is. Hát ezt majd meglátjuk. Az biztos, hogy Derrick Rose 32-33 éves, szóval azért tőle a 3 év múlva contender csapatban már ne várjuk ugyanezt a teljesítményt. Annak is örülünk nagyon, hogy most ezt tudja, főleg a rengeteg sérülés után, hogy így visszajött a karrierjébe. Na hát ezt csak azért mondom, mert hogy persze Thibodeaunak el fognak fogyni azért a volt chicagói játékosai szép lassan, és akkor már nem lesz kit igazolni. Nyilván Tony Snellt még valahogy be kell gyűjteni a következő egy évben, ez egy nagyon fontos feladat, de amúgy tényleg meg itt van Murt, hogyha ők kettőjüket valahogy még megszerzi, akkor onnantól vége, nincsen senki más. Búcsúzzunk el akkor a Washington Wizards-tól, ami egészen elképesztő szezonon van túl olyan szempontból, hogy egy ilyen hullámvasút után bejutni a playoffba valószínűleg már önmagában kielégíthette a szurkolókat. Ugyanakkor mindaz, amin végigmentek, hogy két hétig edzeni se tudtak, és gyakorlatilag folyamatosan bajuk volt a Covid-dal és a sérülésekkel vegyesen, és aztán egy hihetetlen rohamot indítottak a végén, és valóban bejutottak a 8 közé, és azt meg is tartották azt a helyet. Ez egy kicsit ilyen bolondok aranya. Mégpedig azért, mert ennek a csapatnak, hogyha még ezt a jó formáját nézem, akkor sem igazán van helye a második körben, nem tudom elképzelni sehogy se, és ez magából a játékstílusból is adódik, amit Westbrook és Beal együtt tud hozni, így védekezés nélkül. Pont ez a rohanós, gyűrűtámadó játékstílus az, ami egyszerűen a playoffban nem fog érvényesülni, tehát azért az elmúlt 3 évek trendje az nem fog hirtelen megfordulni, és azt látjuk, hogy a playoffban mindenki behúzódik, a playoffban mindenki még jobban is odaér ennek ellenére is, ugye akár a triplákra, akár hogyha ki kell zárni, megválogatja azt, hogy az ellenfélből kidobjon egyáltalán rá, és az ilyen védekezések mellett a Washingtonnak a játékstílusa még akkor se tudna érvényesülni, ha valami csoda folytán, mit tudom én, negyedik helyre odaérnének, de oda nem fognak, tehát ez meg a másik. Nagyon, nagyon látszik a csapat plafonja, és azon a szent elven, hogy de hát megint akkor playoffba vagyunk, azon a szent elven ezt még tovább folytatni érdekes lesz, ugye semmibe fognak tartani, és nyilván Bradley Beal megtartása, meg Bradley Beal hűsége a tét, ami egyelőre megvan, de sokkal inkább köszönhető Beal-nek, mint magának a Washingtonnak, én úgy érzem.
Ó, ez a Washington Wizards, nagyon nehéz optimistának lenni a közeljövőjüket illetően. Daniel Diát nagyon szeretem a fiatalok közül, úgy más nem igazán.
És nyilván Dannynek is a max potenciájával kapcsolatban azért nagyon erős kérdőjelek vannak bennem. Azt látom, hogy egy jó NBA játékos lehet, és valószínűleg lesz is, de azzal azért sokkal beljebb ők még nem lesznek. Nem tudom, hogy kéne kigurítani a Westbrook érát, mikor jön el az a pont, amikor tényleg annyira gyenge már, hogy segít úgymond ugye a tankolásnak és a minél jobb draft pickeknek. Bradley Beal-t el kell cserélni. Már mondjuk körülbelül fél évtizede szerintem.
Hát az túlzás, de két éve mondjuk, igen.
Nem, három éve is van az már, és értéket kell belőle csinálni, nincs mese. Westbrookot meg sajnos nem lehet elcserélni, tehát az még röghöz köt téged, hogyha te vagy a Washington Wizards egy jó ideig.
Egyébként megint tripla-duplát átlagolt, kritikán aluli hatékonysággal végül a szezon végére. Hiába javult ez a hatékonyság, azt hiszem az 50%-ot sem érte el a TS-e, de rögtön megnézem, szóval Westbrook év volt.
Annyi, tényleg tudom, hogy nem fair, és nyilván vannak országos fanjai még mindig Westinek, de annyira nem érdekel már senkit, hogy Zsinóba 5. évben tripla-duplát látlag, hogy tényleg hihetetlen. Tehát, és ez valahol nem fair egyébként, mert nyilván bár nála azért rávilágít arra, hogy ő igenis akarja ezt, és hiába tagadná, ő ezt akarja, és ő úgy megy ki a meccsek, hogy tripla-duplát átlagoljon. Nem azt mondom, hogy ez az elsődleges célja, de ott van a fő célok között, és igenis vannak játékosok ebben a ligában, akik ha ilyen mentalitásra mennének ki, mint Westbrook, ugyanúgy tripla-duplát átlagolnának. Tehát nem ő az egyetlen.
Közben megkövetem magam, Zoli. 51%-ig felküzdötte a TS-ét, és...
Az igen.
Igen. Szóval, hogy ez még mindig mélyen a liga átlag alatt van.
Csak 5%-kal a liga átlag alatt.
Szerintem az már több is van, ugye? Lehet, már ilyen 57 környékén járunk liga átlagban.
Igen, már valószínűleg felment, igen, igazadban, nem 56, ugye, ami évekig volt. Egyszerűen, mint 100, még azt sem mondom, hogy nem játszott nagyon jól helyenként a szezon második felébe veszti a nagy futás alatt, mert jól játszott. De ha most a csapat jövőjéről beszélünk, akkor tök egyértelműen limitálja a Wizards lehetőségeit már a közeljövőben is, nem beszélve, hogy a közép-hosszú távú lehetőségekről. Nincsen igazán jó draft pickjük a következő egy-két évben, ami ugye bejönne más csapattól, és saját magukat nem tudják annyira lekorlátozni cserék nélkül, hogy tudjanak tényleg egy jövőbeni csapatot felépíteni. Nem azt mondom, hogy Danny Avdija köré, mert nem tudjuk, hogy még van-e bármilyen státusz ebből a szempontból, hogy azt mondtas, hogy egyetlen köré lehet építeni, de el kell indulni ezen a rohadt úton, mert másképp ebből soha nem lesz semmi, ahogy mondani szokták.
Hát ha csak nem tudnak valami csodát csinálni a Bill cserében, egy olyan fiatal, aki után. Tehát ilyenekbe lehet bízni, nyilván, mint hogyha tegyük fel, most Ingram nem csak ekkorát ugrott volna a Davis cserében, hanem még egyszer ekkorát, tehát ilyesmibe lehet bízni. Igen. Mert egy Ingramet igen, majd lehet kapni.
Igen, mert Bradley Beal-ért nem fogsz kapni egy úgy top fiatal játékost, hogy már kihúzták az illetőt, tehát szerintem egy Sucks-t se kapsz, nemhogy egy Cunningham-et. Tehát olyan nincs, hogy beajánlod érte, és azt mondják, hogy oké, Bradley Beal-ért odaadom. Én nem tudom elképzelni.
Nem, Cunningham-et én se. Igen.
Sucks talán harmadik pickért. Na hát, ha az működik,
hát igen.
Van esély. Ugye mondtam Towns-nál, hogy Towns beajánlanám, mint a vihar Cunningham-ért, akkor Beal-t meg nem kérdés, hogy beajánlanám.
Hát itt az a kérdés, hogy ugye Sucks-ért. Építkező csapat húzza a harmadik helyen, vagy nem. Még. Nyilván ez lesz a kérdés, mert Beal olyan csapatba kell, aki jövőre bajnok akar lenni.
Így van.
Ezek a nehézségek. A Washington Wizards szezonja egyébként úgymond pozitívan zárult, és szép volt ez a futás, és remélem, hogy a Wizards drukkerek ezt tudták élvezni. Nyilván a gyenge fiatal állomány és a Westbrook által, meg Scott Brooks által húzott plafon nem tesz minket bizakodóvá, de azért mondjuk el a jó dolgokat, és ezek jó dolgok voltak, és Bradley Beal jó volt. Úgyhogy...
Illés Marci valamilyen szinten élvezte, tudom, azért írt róla egy ilyen kommentet, úgyhogy...
Igen, és valószínűleg a másik két Washington Drucker is Magyarországon.
Igen.
Jó. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és akkor hamarosan jelentkezünk majd, ha minden igaz szombaton, vagy a szombat körül próbálunk kirakni egy podcastet.
Valahogy úgy örülök, hogy itt lettem, Gábor. Sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig megyünk tovább, ahogy említettem is, hamarosan jövünk egy újabb podcasttel, addig is köszi, hogy hallgattok és támogattok minket. Minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.